Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek, újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kecskés Ákost hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Pörgő objektumot találtak a tejútban, ami 18 percenként pulzál. Hamarosan erről hallhatnak. Szólunk arról is, hogy megérkezett céljához a James Webb űrtávcső. Cipős doboz méretű miniszondát indít egy apró kisbolygó vizsgálatára a NASA. Mesterséges intelligencia segít a meteorit keresésben az Antarktikán. A gyermekkori csonttörések kezelésében alkalmazható implantátumot teszteltek egy hazai egyetemen. Egy érdekes megfigyelése is rávilágítunk. Bizonyított tény, hogy sétaközben jóval hatékonyabban végzünk el bonyolult feladatokat, mint ülve. Azzal a kérdéssel is foglalkozunk, hogy létezik, de vajon hogyan működik a hatodik érzék, és miért különbözik a nőknél és a férfiaknál. Hallhatnak arról, hogy először sikerült elérni, hogy a magfúzió több energiát termeljen, mint amennyi az üzemanyag melegítéséhez szükséges. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először tehát arról számolunk be, hogy pörgő objektumot találtak a tejútban, ami 18 percenként pulzál. Nincs is messze, mindössze 4000 fényévnyire, ami világűr léptékben nem nagy távolság. 18 percenként 1 percig jelentős energiát bocsát ki rádiófrekvencián az a különös égitest, amelyet ausztrál csillagászok fedeztek fel 2018 márciusában a tejútrendszerben. A különös jelenséget egy egyetemi hallgató fedezte fel egy nyugat-ausztráliai rádióteleszkóppal, egy általa fejlesztett új eljárás alkalmazásával. A világegyetemet pulzáló energiával bombázó égitestek általában jól dokumentáltak, ez azonban nem hasonlított semmi korábban ismerthez. A megfigyelések során pár órán keresztül rendszeresen feltűnt és eltűnt. Ez teljesen váratlan volt, mert eddig még nem volt semmi hasonló olyan anyag, ami ilyesmit művel az égen, mondta a felfedezésről a rádiócsillagász csapat vezetője. A hasonló, változó jelenségként mutatkozó égitestek közül eddig lassúakat és gyorsakat ismertek a világűr kutatói. A lassúak több hónap kihagyással pár napig aktívak, a gyorsak másodpercekre vagy ezred másodpercekre villannak fel. A csapat a korábbi évek adatait elemezve megállapította, hogy a szóban forgó objektum nagyon fényes és extrém erejű mágneses mezeje van. Több elmélet is létezik arra, hogy mi lehet. Neutroncsillag, egy összeomlott csillag magja, de legesélyesebb, hogy egy ultrahosszú periódusú magnetár. Egyfajta pörgő neutroncsillag lehet, amit az elmélet megjósolt, de senki sem számított rá, hogy közvetlenül megfigyelhetővé válik, mert maguk a csillagászok sem számítottak rá, hogy ennyire fényes. Egyelőre nem tudni miért, de sokkal hatékonyabban alakítja a rádióhullámokká a mágneses energiát, mint bármi, amit eddig ismertek. Hogy pontosan mi a különös objektum, továbbra is rejtély. A hír után, melyben beszámoltunk arról, hogy 18 percenként pulzál az a pörgő objektum, melyet a tejútrendszerben találtak, maradunk még továbbra is az űrkutatás területén. Megérkezett céljához a James Webb űrtávcső. A Tudomány mai állása című műsorunk szinte állandó szereplője a szerkezet, melynek izgalmas útjáról ebben a műsorban mi is részletesen beszámolunk. Január 24-én magyar idő szerint este 9 óra után sikeresen végrehajtott pályakorrekciós manőverrel végső pályára állt az űrteleszkóp a Földtől több mint 1,5 millió kilométeres távolságban a naprendszer egy nevesített pontján. A tolóhajtóművek nagyjából 5 percig léptek működésbe a manőver elvégzéséhez. Ez idő alatt 1,6 méter per szekundum sebességre gyorsították a távcsövet, majd sikerült lelassítani is annyira, hogy pályára álljon a tervek szerint, közölte a NASA. A nap és a Föld 5 nevesített ponttal rendelkezik bolygónk körül. a másnéven librációs pontok, olyan helyek az űrben, ahol egy kisebb méretű test, két egymás körül keringő, nagyobb méretű test együttes gravitációs vonzásának hatására azokhoz képest közelítőleg nyugalomban marad, vagyis a test helyzete viszonylag fix a másik kettőhöz viszonyítva. A távcső esetében ez azt jelenti, hogy az folyamatosan követni fogja a Földet 1,6 millió kilométeres távolságból. A csillagászok azért választották a kiszemelt pontot a James Webb otthonául, mert ott az űrtávcső infravörös tartományban dolgozó műszereire nincs zavaró hatással sem bolygónk, sem a Hold. Emellett pedig a szerkezet napkollektorait folyamatosan érik a napból érkező sugarak, így nem kell akkumulátorokban energiát tartalékolnia, mint például a Hubble-nek. Az obszervatórium tervezett pályája jó rálátást biztosít a kozmoszra. Eddig szerencsére minden sikeresen zajlik. Azt, hogy mit lát az űrben a távcső, várhatóan 2022 nyarán láthatja majd először az emberiség. Arról szóltunk az elmúlt percekben, hogy megérkezett céljához a James Webb űrtávcső, hamarosan pedig arról hallhatnak itt a Tudomány mai állásában, hogy cipős doboz méretű miniszondát indít egy apró kisbolygó vizsgálatára a NASA, azaz maradunk az űrkutatás területén. Tartsanak velünk!
Tudomány!
Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik.
A Tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Tudás, csúcs technológia,
hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása
most folytatódik.
Cipős doboz méretű miniszondát indít egy apró kisbolygó vizsgálatára a NASA. Ezzel folytatjuk a tudomány mai állását. Az űreszközt napvitorla hajtja. A Cserkész nevű űrszonda az új Hold program kísérleti, ember nélküli automata űrhajójával együtt jutna a világűrbe. Ennek indítási ideje a jelen állás szerint 2022. márciusa. A cél egy mindössze 18 méteres, körülbelül csuklós busz hosszának megfelelő átmérőjű égitest lesz. Ez lesz a NASA első ilyen jellegű mély űri küldetése. A napvitorlás elve hasonló ahhoz, ahogyan a földi vitorláshajók a szél erejét kihasználják. Ez esetben azonban a nap sugárzása a szél. A nap sugárnyomása a hajtóerő, vagyis a napból érkező fotonok nekiütköznek a hajszálnál vékonyabb, műanyaggal bevont, pillekönnyű alumíniumfóliának, amely 86 négyzetméteres felületű ez esetben, és kissé odébb lökik. A fotonok folyamatosan bombázzák a vitorlát, ezzel állandóan nő a hajtóerő, így egy kis tömegű, hasznos terhet egy ekkora vitorla másodpercenként több kilométernyire is odébb tud vinni. Mindezt saját üzemanyag felhasználása nélkül, így ennek hiány lehet a szonda egészen kicsi és könnyű. A szerkezet manőverezését egy egészen mini hajtómű szolgálja majd, ami korlátozott mennyiségű hideg gázt fúj ki, mint a szódapatronból készült rakéta, de ez az űreszköz sebességéhez nem járul hozzá. A napvitorla elfordításával és elbillentésével szabályozható, hogy mennyi napfény, így mennyi hajtóerő érje azt. Ezzel a vitorlás hajókhoz hasonlóan lehet majd kormányozni. A már említett égitest 2023. szeptemberében lesz Föld közelben, és a tervek szerint a vitorlás ekkorra a Hold gravitációs hinta manővere segítségével már olyan pályán lesz, hogy könnyedén utolérheti. A pálya finom hangolásával azt érik el az irányítók, hogy a kisbolygóhoz 1,7 kilométernél közelebb kerülhessen a szonda. A két égitest sebességének különbsége ekkor mindössze másodpercenként 30 méter lesz, vagyis az űrvitorlás lesz az eddigi leglassabban átrepülő kisbolygó megfigyelő szondánk. A szonda kamerája pixelenként 10 méteres felbontású lesz. Így kideríthető, hogy az égitest egyetlen sziklatömb, vagy esetleg egy kisbolygó. Az űrből most ismét a Földre látogatunk. Mesterséges intelligencia segíti a meteorit keresést az Antarktikán. Bolygónk egyik legfontosabb meteorit lelőhelye a Föld déli sarka körül fekvő földrész, ahol helyi folyamatok segítik az égből hullott kövek felhalmozódását. A bolygónkat egyenletes eloszlásban érik a meteoritok, azonban mégis az Antarktika adja a megtaláltak kétharmadát. A jégre hulló meteoritokat maga a jég segíti megőrizni, ám a jég mozgásával messzebbre is kerülnek. Az ilyen módon talált érintetlen meteoritok más égitestekről, vagy épp a naprendszer hajnaláról adnak információkat. Egy új tanulmány azt elemzi, hogy miként lehet a gépi tanulást bevonni e folyamatba. A hollandiai Delfti Egyetem csapata vezette kutatók műholdas felvételek, radarmérések és számos felszíni adat alapján kategorizáltak néhány ismert meteoritokat adó helyszíneket. Az Antarktikára jellemző szelek elősegítik a jég szublimációját, és így meggyorsítják a benne lévő meteoritok felszínre kerülését is. A tanulást követően az egész Antarktika területét végigvizsgálták, és 83%-os pontossággal eltalálták az összes ismert meteorit lelőhely helyszínét, illetve még 600 másik a kritériumoknak megfelelőt is találtak. A kutatócsoport szerint drónok segítségével igencsak gyorsítani lehetne a meteoritok megtalálását. A számítások alapján 340-900 ezer meteorit heverhet a déli kontinens jégfelszínén, és eddig ennek csak 5-13%-át gyűjtötték be, így bőven van még mit összeszedni. Az imént arról hallhattak, hogy mesterséges intelligencia segíti a meteorit keresést az Antarktikán. Hamarosan itt a Tudomány mai állásában arról szólunk, hogy különleges címkékkel reformálná meg a kiskereskedelmet egy kutatócsapat. Hogy miről is van szó pontosan, hamarosan kiderül. Tartsanak velünk!
A Tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A Tudomány mai állása.
A Tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Különleges címkékkel reformálná meg a kiskereskedelmet egy kutatócsapat, hogy miről is van szó. A 3D-s nyomtatott tárgyak alapanyagába mélyen beleágyazott és csak infrakamerákkal leolvasható kódot kapnának a kereskedelmi forgalomban lévő termékek. Bár a vonal és QR-kódos címkék értékes információkkal szolgálhatnak az egyes boltban vásárolható tárgyakról, eszközökről, de ezek a címkék idővel leválhatnak a rendeltetési helyükről. A mérnökcsapat szabad szemmel láthatatlanná és az árucikkektől elidegeníthetetlenné tenni ezeket a jelzéseket. Az új módszer az additív gyártással, vagyis többek között a 3D-s technológia alkalmazásával létrehozott termékek esetében működik, és a lényege, hogy az objektumok alapanyagába már az előállításuk folyamán mélyen beágyazzák a jeleket. Ahhoz, hogy a koncepció működni tudjon, a fejlesztők egy, a látható fény által áthatolhatatlan, ám az infravörös fény számára átlátszó plasztik szálakat, rostokat alkalmaznak. Ezzel a technológiával kétféle módon lehet az objektumokba integrálni az információt. Az egyik megközelítés szerint nyomtatás közben a műanyag egyik rétegében apró légrések létesítésével alakítják ki a jelölés mintázatát, majd pedig a plasztikkal további védőrétegeket borítanak a vizuális rejtjelre. A hézagok egyeseket és nullákat jelölnek, így egy infrakamerával bináris kódként is le lehet olvasni őket. Van egy másik eljárás is, az pedig egy az infravörös fényt blokkoló második műanyagot vesz igénybe a vonalkódok vagy QR-kódok megteremtéséhez. A kutatók mostanáig többek között beágyazott QR-kódokkal ellátott bögréket, illetve egy bújtatott címkét tartalmazó Wi-Fi routert hoztak létre a módszerrel. Utóbbi készülék esetében az infrakamerával a hálózat nevét és jelszavát lehet kiolvasni. A fejlesztők reményei szerint az úgynevezett infrared tagek technológiáját idővel a kiterjesztett valóság szemüvegekéhez is adaptálni lehet. Azután, hogy különleges címkékkel reformálná meg a kiskereskedelmet egy kutatócsapat, szólunk arról, hogy Massachusetts-i kutatók egyedülálló módszert dolgoztak ki a kritikus jelentőségű fémek globális hiányának megfékezésére. A szulfidálásnak nevezett kémiai eljárással elválasztják a fémeket az érctől, vagy éppen az újrahasznosított anyagoktól. A feldolgozási folyamat lehetővé teszi, hogy a fémek szilárd formában maradjanak, és feloldódás nélkül váljanak szét. A kutatók eddig 56 elemhez dolgoztak ki feldolgozási feltételeket, és 15 elemmel végeztek sikeres tesztet. Olyan alternatív eljárásokat keresnek többek közt a lítium-ion akkumulátorok, valamint a ritka földfém mágnesek újrahasznosítására, amelyek kevesebb vízfelhasználással és üvegházhatású gáz kibocsátásával járnak. A csapat szerint a szulfidálási módszer 65-95%-kal csökkenti a kevert fémoxidok fémleválasztásának költségét. Emellett a hagyományos folyadék alapú elválasztási módszerekhez képest az üvegházhatású gázok kibocsátását is 60-90%-kal csökkentheti. A tanulmány segítségével várhatóan enyhíthető különböző fémek, például a kobalt, a lítium és a ritka földfémek iránti növekvő hiány. Mindez nagy jelentőséggel jár a fémipar számára. Többek közt az elektromos autók, a napelemek és az elektromos áramot termelő szélmalmok esetében. A fémek, például a kobalt és a ritka földfémek csak kis mennyiségben találhatók meg a bányászott ásványokban, ezért az iparágaknak nagy mennyiségű anyagot kell feldolgozniuk ahhoz, hogy elegendő mennyiségű fémet nyerjenek ki, vagy hasznosítsanak újra, hogy gazdaságilag életképesek legyenek. Egy érdekes megfigyeléssel folytatjuk hamarosan a tudomány mai állását. A gyermekkori csonttörések kezelésében alkalmazható implantátumot teszteltek egy hazai egyetemen. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A mikrofonnál Kecskés Ákos. Köszöntöm azokat a hallgatókat, akik most kapcsolódtak a Tudomány mai állása című műsorba, melyben most arról szólunk, hogy elsősorban a gyermekkori törések kezelésében alkalmazható új magnézium-kalcium alapú felszívódó implantátumot teszteltek a Pécsi Tudományegyetemen. Az intézmény gyermektraumatológiai szakembere elmondta, az új felszívódó implantátumot az egyetem gyermekgyógyászati klinikáján alkalmazták hazai szakemberek részvételével. Az új típusú beépíthető eszköz legnagyobb előnye, hogy beültetése nem igényel előfúrást, nincs szükség a testrész külső rögzítésére, nem okoz fémallergiát, irritációt, viszont a beültetett implantátumok láthatók röntgen alatt, ami megkönnyíti az orvosok dolgát. Az egyetem korábban azt közölte, hogy a töréskezelésben a felszívódó implantátumok alkalmazása még nem elsődlegesen választandó eljárás, de felhasználásuk gyakorisága felfelé ívelő tendenciát mutat. Az eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy a felszívódó implantátumok az általánosan alkalmazott fémből készültekhez hasonlóan stabil rögzítést tettek lehetővé. Alkalmazásuk kevesebb műtéti beavatkozással járt, csökkentették a kockázatokat és a kórházi ápolás költségeit. Az imént arról hallhattak, hogy a gyermekkori törések kezelésében alkalmazható implantátumot teszteltek egy hazai egyetemen. Egy érdekes megfigyeléssel folytatjuk a tudomány mai állását. Bizonyított tény, hogy sétaközben jóval hatékonyabban végzünk el bonyolult feladatokat, mint ülve. Több kutatás állítja, hogy a multitasking, vagyis a több feladat egyidejű elvégzése nem tartozik az agy erősségei közé. Ennek hatékonyságát az is befolyásolja, hogy egyszerre milyen komplexitású tevékenységeket végzünk, állapították meg a Rochesteri Egyetem kutatói, akik egy új tanulmányban kimutatták, hogy az egészséges emberi agy járás közben többféle feladatot végezhet, anélkül, hogy a tevékenység végrehajtásának hatékonysága csorbát szenvedne. A kutatás azt bizonyította, hogy az agyunk rugalmasan működik, és további terheléseket is felvállalhat. Az eredmények megmutatták, hogy a résztvevők sétálási mintázata javult, miközben a sétával egy időben kognitív feladatokat hajtottak végre. Mindez arra utal, hogy a sétánkra jó hatással van az, ha a feladatot gyakorlatilag séta közben hajtjuk végre, mintha csak sétálnánk és közben nem csinálnánk semmit. A kísérlethez egy képalkotó berendezést hívtak segítségül. Ez egy hordozható agy-test képalkotó rendszer, ami a virtuális valóság, a digitális mozgásrögzítés és az agyi képalkotás technológiáit elegyíti. A kísérlet résztvevői futószalagon sétáltak, vagy az asztalon található objektumokkal szöszmötöltek. Eközben 16 nagysebességű kamerával, milliméteres pontossággal rögzítették minden mozdulatukat. A kutatók nem csak a résztvevők fizikai tevékenységét, hanem az agyi aktivitásukat is megfigyelték. Az agyi aktivitásban nem mutatkozott különbség, ha az önkéntesek ülve dolgoztak, de a kutatók azt vették észre, hogy minél bonyolultabb volt az elvégzendő feladat, annál nagyobb neurofiziológiai különbség volt észlelhető az ülve és sétálva végzett cselekvés hatékonysága között. Mindez arra utal, vélik a kutatók, hogy az egészséges agytól elvárható ilyen fokú rugalmasság, a végrehajtás hatékonyságát pedig az befolyásolja, hogy mennyire komplex az elvégzendő feladat. Ugyancsak egy érdekes megfigyeléssel folytatjuk hamarosan a tudomány mai állását. Az általunk képzelt arcokat nagyrészt hímneműnek látjuk, derül ki a megfigyelésből. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Az általunk képzelt arcokat nagyrészt hímneműnek látjuk, derül ki egy meglepő megfigyelésből. Jól ismert jelenség, hogy az ember számos élettelen tárgyba emberi arcot lát bele. Ez az úgynevezett pareidólia. A Queenslandi Egyetem kutatója és amerikai kollégái nemrégiben számoltak be új kutatásukról. Ebben 3800 amerikai lakos körében végeztek felmérést, akiknek 250 olyan fotót kellett végignézniük, amelyen arcot viselő tárgyak voltak krumpliktól táskákig, és el kellett dönteniük, hogy az adott arc férfi vagy női, illetve elmondani, milyen érzelmet látnak bele. Az eredmények szembeszökő nemi eltérésről árulkodtak. Sokkal több férfi arcot véltek látni az alanyok, mint nőit. A résztvevők több mint 80%-a a látott arcok többségét férfi arcnak látta. Ellenőrzésként az arcokat viselő tárgyakkal azonos, de arc nélküliek átnézésekor kiderült, hogy még véletlenül se magát a tárgyat ruházták fel eltérő nemmel, vagyis nem a tárgy funkciója miatt néztek valamit férfinak. Az alanyok nem csak nemet, hanem hozzávetőleges életkort, így fiatal, középkorú, idős, illetve kedélyállapotot is hozzá tudtak rendelni az illuzórikus arcokhoz. A pareidólia egyszerűen átveri az agyunkat, állapították meg. Úgy tűnik, ahhoz, hogy egy arcot nőinek lásson az agyunk, több információra van szükség, mint a férfi arc felismeréséhez. Mivel ezeknek a képzelt arcoknak nincs biológiai nemük, ez azt jelzi, hogy aszimmetrikus az arcértékelési rendszerünk, amennyiben csak minimális információnk van az arcról. Az nem világos, minek köszönhető az arcok nemében tapasztalt eltolódás, azonban egy korábbi kutatásból az derült ki, hogy ez az eltolódás már az 5 éves gyermekeknél is fennáll, így meglehetősen fiatalkorban kialakulhat. Egy meglepő megfigyelésről számoltunk be az elmúlt percekben, az általunk képzelt arcokat nagyrészt hímneműnek látjuk. A folytatásban feltesszük a kérdést, létezik, de vajon hogyan működik a hatodik érzék, és miért különbözik a nőknél és a férfiaknál? Az úgynevezett interocepció a testünkből érkező jelek érzékelése, egy olyan kutatás, amely a nemek közötti különbségek okait próbálja megfejteni. Több elmélet is létezik, a válasz pedig komoly szerepet játszhat a mentális betegségek kezelésében. Tapintás, látás, hallás, szaglás és ízlelés. Az érzékelés 5 fajtája közismert. Nem mindenki ismeri azonban az előbb említett interocepciót. Az éhség, szomjúság érzése, hogy fázunk vagy melegünk van, hogy fáj-e hasunk, kapunk levegőt, vagy dobog-e a szívünk, kifejezetten sokrétű érzet halmaz. Azért nem tulajdonítunk neki nagy jelentőséget, mert optimális esetben semmit sem érzünk ezekből, csak ha felborul az egyensúly, és valami nincs rendben. A közérzet tünékeny jellege ellenére komoly hatással van az ember működésére, a döntéseire, a társas képességeire, érzelmi állapotára, és szerepet játszik a mentális egészségben is. Az interocepció ugyanakkor sérül depresszió esetén vagy az evési zavaroknál, de a különböző lelki betegségeknél is az egyik leggyakoribb tünet az alvászavar és a fáradtság. Annak ellenére, hogy milyen fontos szerepet játszik, keveset tudunk arról, hogy milyen különbségek vannak a férfiak és a nők közérzeti érzékelésének pontossága között. Egy londoni egyetem pszichológusa 93 interocepcióval foglalkozó kutatás eredményeit összegezve próbálta felmérni a nemek közötti különbségeket. Ezek olyan kísérleteket tartalmaztak, amelyekben a szív, a tüdő vagy a gyomor jelzéseit kellett különböző feladatokban felismerni. Az alanyoknak például a saját szívverésüket kellett számolniuk, vagy megmondani, hogy akkor húzódott-e össze a gyomruk, amikor egy fény felvillant. Az eredmények elemzése megmutatta, hogy vannak különbségek. A nők sokkal kevésbé voltak pontosak a szívközpontú feladatokban, és részben a tüdőközpontú feladatokban, mint a férfiak. Megbizonyosodtak arról is, hogy az eltérések nem más tényezőkből fakadtak, nem a fiziológiai különbségek, a testsúly vagy a vérnyomás okozta ezeket. A szakemberek szerint a belső érzékelés különbségei magyarázhatják, hogy bizonyos mentális problémák, mint a szorongás és depresszió, a pubertást követően gyakoribbak a nőknél. Ezt a jelenséget eddig génekkel, hormonokkal vagy stresszel magyarázták. Az elmúlt percekben arra kerestük a választ, vajon hogyan működik a hatodik érzék, és miért különbözik a nőknél és a férfiaknál. A folytatásban egy érdekes kísérletről szólunk. Tartsanak velünk!
Tudomány! Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Régóta várt tudományos eredmények,
kutatások és lehetőségek.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása szerint először sikerült elérni, hogy a magfúzió több energiát termeljen, mint amennyi az üzemanyag melegítéséhez szükséges. A kutatók az úgynevezett égő plazma állapotot hozták létre, ami nagyon fontos lépés a fúziós energiatermelés felé vezető úton. Bár fúziós reaktorok építésével ma már a világ számos országában kísérleteznek, a kutatóknak mindeddig nem sikerült megoldaniuk, hogy ezek a kísérleti reaktorok több energiát termeljenek, mint amennyi az üzemeltetésükhöz szükséges. A hagyományos reaktorokkal szemben, ahol az energia a maghasadásból keletkezik, a fúziós reaktorokban az atommagok egyesülése hozza létre az energiát, hasonlóan ahhoz a reakcióhoz, ami a csillagokban megy végbe. Ahhoz, hogy ez a reakció végbe menjen, az üzemanyagot nagyjából 100 millió Celsius fokra kell hevíteni, hogy elérje a plazma állapotot, ami rendkívüli energiafelhasználással jár. Most azonban sikerült elérni az égő plazma állapotot, ami azt jelenti, hogy a fúziós reakció több energiát termelt meg, mint amennyi az üzemanyag felmelegítéséhez szükséges. Bár ez önmagában még nem jelenti azt, hogy a folyamat összességében fenntarthatóan működött, de mindenképpen fontos lépés ebbe az irányba. A tanulmány egyik szerzője ezt az állapotot a tűzrakáshoz hasonlította, aminél ahhoz, hogy a tűz hatékonyan működjön, el kell érni azt a hőmérsékletet, aminél a fa már magától külső hevítés nélkül is tovább tud égni. A fúziós reakció előidézéséhez egy rendkívül nagy teljesítményű 192 lézersugarat magában foglaló lézert használtak, amivel nagyjából 100 millió Celsius fokra melegítik fel a hidrogén izotópjait. A deutérium és trícium egy mindössze 2 mm-es kapszulában található, ami a lézersugár hatására összenyomódik és felhevül, a reakció eredményeként pedig hélium és alfa részecske keletkezik. A mostani kísérleteknél a lézert a másodperc 10 trilliárdod részéig használták, a fúziós energiatermelés pedig nagyjából 100 billiómod másodpercig tartott, Ennek megfelelően a megtermelt energia sem volt jelentős mennyiségű, nagyjából egy 9 voltos akkumulátornak megfelelő mennyiségről van csupán szó. A kutatólabor célja, hogy elérjék az úgynevezett begyulladási állapotot, amikor a fúziós reakció már összességében is több energiát termel, mint amennyi az előidézéséhez szükséges. És ennyi fért mai műsorunkba, amelyben hallhattak többek között arról, hogy pörgő objektumot találtak a tejútban, ami 18 percenként pulzál. Szóltunk arról is, hogy megérkezett céljához a James Webb űrtávcső. Beszámoltunk arról is, hogy mesterséges intelligencia segíti a meteorit keresést az Antarktikán. Megemlítettük, hogy bizonyított tény, hogy sétaközben jóval hatékonyabban végzünk el bonyolult feladatokat, mint ülve. És először sikerült elérni, hogy a magfúzió több energiát termeljen, mint amennyi az üzemanyag melegítéséhez szükséges. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha gondolják, tartsanak velünk legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kecskés Ákos. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.